kihirdettetett. Boszorkányok már pedig vannak. Hiába remélte bárki is az ellenkezőjét. Vannak, léteznek, köztünk járnak, kísértenek, elvarázsolnak, megátkoznak, s még ezerféle mást is művelnek, mikről most ne essék szó. De néha könyvet írnak, beleírják önmagukat, számtalan lényüket és egyéniségüket, és persze más boszorkányokat is, vénséges véneket és csacsogó gyermeklányokat, meg férfiakat, fiúkat és öregembereket, délcegeket és esendőket, erőseket és gyengéket, akik egy napon találkoznak az ő nekik rendelt boszorkánnyal, és akkor végük. Úgyhogy vigyázatlan olvasó, kétszer is jól gondold meg, mielőtt kinyitnád ezt a könyvet. Ha megteszed, becsukni már késő, mert félő, hogy a te boszorkányod is kiszabadult. Írja mindezt a Lucanapi mesék hátoldalán Imre Eszter első történeteket magába foglaló könyvének a hátoldalán, és a probléma az, hogy ez a boszorkánygyáros, Imre Eszter, aki ezeket megidézte, kitalálta, könyvbe zárta, ahonnét ők kikívánkoznak, most itt van a Kulturpresszóban, hiszen hétfőn hát egy közös, nyilvános, ilyen boszorkány történet, ismertető, felolvasó, beszélgető lesz. Köszöntünk Eszter itt a Kulturpresszóban. El kéne játszom, hogy én nagyon félek tőled, mint boszorkánytól, de ez nem sikerül. Kedves mosolygós, bár orrában karika, nyelvén olyan bogyó, de mégiscsak egy kedves mosolygós írólány, vagy írónő.
Hát igen, Dénes, boszorkányok nem mindig ijesztőek, úgyhogy ezt azért fontos elmondani, főleg így a Lucanapi mesék kapcsán, hogy ugye Lucanap sötét boszorkányok, világos boszorkányok, sötét lucák, világos lucák, és érdemes vigyáznod, és nem ezekkel a sztereotípiákkal élned, hogy a boszorkányok mindenképp ijesztőek, mert vannak nagyon mosolygósak, nagyon bájosak, de attól még óvakodj tőlük.
Nem szoktuk komolyan venni már ezeket a boszorkányokat. Ugye viccelődünk, poénkodunk, mosolygunk. Te mire fölvetted ilyen komolyan? Hogy jelentek meg nálad?
Hát egy idő után már így nem engedték nem komolyan venni magukat. Szóval így ez úgy indult, hogy elkezdtem arra felfigyelni, hogy most így ez nem ilyen marketing szöveg, de tényleg vannak körülöttem boszorkányok. Körülöttem olyan nők, fiatalok, idősek, nagyon-nagyon különböző személyiségű nők, akik így tudnak valamit, amiről az ember azt gondolná, hogy ez így nem is annyira emberi tudás. Közben egyébként arra a következtetésre kellett jutnom, hogy nagyon is emberi, nagyon-nagyon mélyen emberi, de hogy ezek azok a dolgok, amikről tényleg vagy poénkodva beszélünk, vagy pedig így elnagyoljuk őket, és így próbáljuk száműzni ezt az egész témát így a... Hát, hogy ez majd így a művészetek dolga, meg ennek is semmi közel a hétköznapjainkhoz, holott nagyon is van, csak hát most így zárójelben jegyezném meg, hogy akár olyan hangnemben beszélnek az emberek, vagy beszélünk erről, hogy hisztériás nő, vagy problémás nő, vagy furcsa nő. Beszélhetnénk róluk úgy is, hogy boszorkányok.
Sokan azt gondolják, hogy a múltnak a szereplői, de hogy valahogy visszaszorultak a gyerekszobába, és ott ragadtak. Közben a te történeteidből kiderül, hogy dehogy, már a hálószobában is ott vannak.
Pontosan. Igen, hálószobában mindenhol ott vannak valóban, és valahogy tényleg hajlamosak vagyunk nem észrevenni, mert nekem meggyőződésem, hogy mindenki találkozik ezekkel a boszorkányokkal, vagy minden nőben ott van ez a, hát így most idézőjelben, vagy nem boszorkányság, viszont vagy félünk ezzel komolyabban foglalkozni, vagy akár terápiás szobába száműzzük őket, vagy egyszerűen nem tudjuk, hogy mi van. És én ezt így nagyon komolyan gondolom, hogy persze Lucanapi mesék a címe a kötetnek, tehát mesék, felnőtteknek szóló mesék, viszont én még olyan mesét nem olvastam, ami benne lett volna valami nagyon-nagyon mély valóság alap.
habozok még mindig komolyan venni téged, tehát vagyunk úgy, hogy a tudást éppenséggel egy író által kapjuk meg, és akkor tőled is ezt várjuk, hogy azon túl, hogy irodalmi örömet szerzel az írásaiddal, tehát a te tapasztalatodat már, mint hogy vegyük már észre, figyeljünk oda, hogy vannak boszorkányok. Egyébként mi magunk is elszóljuk olykor magunkat, de többnyire idős asszonyokra, vagy az anyósunkra gondolunk, és, vagy a feleségünkre tört éppenséggel.
Igen, igen, pont ezekre gondolok. Pont ezekre az elszólásokra, meg ami így a népi retorikában így abszolút benne van ez a dolog, de nem reflektálunk rá, amikor beszélünk róla, holott tehát nekem volt olyan eset az életemben, amikor így valaki nagyon tényleg dühében azt mondta nekem, hogy boszorkány. És annyira bánom, hogy ez 6-7-8 évvel ezelőtt történt, és annyira bánom, hogy nem kérdeztem vissza, hogy légy szíves, akkor ezt fejtsd ki. Hogy ez most honnan jött? Hogy ezt miért gondolod? Ezt miért mondod? Mert az ember dühében azért úgy néha mond olyan velős dolgokat, és sajnos akkor nem volt kellő lélek jelenlétem ahhoz, hogy így visszakérdezzek, hogy erről beszéljünk már egy kicsit, hanem annyira megmaradt, hogy így 8 év után lett egy könyv belőle.
Gyűltek össze benned ezek a boszorkányok és boszorkány történetek, hogy végül egy könyvre valóra lettek?
Hát 28 éve, én most 28 éves vagyok, tehát ezek olyan történetek, amik abszolút gyerekkori történetektől egész fél évvel ezelőtt megesett dolgok, így mindenféle dolgok vannak, de ez most nem úgy néz ki, hogy na hát most én 7 éves koromban már tudtam, hogy ezt majd egyszer meg fogom írni, hanem ez így kialakult, hogy amikor elkezdtem írni ezt a kötetet, akkor így magától jöttek, és olyan dolgok is eszembe jutottak, amikkel egyébként így 10 éve nem foglalkoztam, és egyszer csak így előpattant valahonnan.
És most, tehát nem a néprajzos szólalt meg benned, mert hogy a boszorkányokat ugye a néprajzosok szakterületéhez rendelik, vagy esetleg középkorkutatók, tehát ehhez semmi között.
Mindenképp szeretném hangsúlyozni, hogy nem vagyok ilyen önjelölt boszorkánykutató, szóval ez abszolút így valahogy azt mondhatnám, hogy ilyen a saját megfigyeléseimnek az ilyen irodalmi feldolgozása, tehát ezek nagyon, nagyon személyes dolgok, nagyon magán jellegű meggyőződések, észrevételek, hitek, amikből én így írtam egy könyvet.
Ők a történeteidnek, a mesfelnőtt meséidnek a szereplői, főszereplői, és vagy ihlet adói?
Igen, és mondhatnám azt is, hogy írói is, tehát van egy olyan tapasztalatom, hogy amíg írtam ezt a könyvet, addig, tehát nekem nem volt így, 13 mese van benne, 13 novella, és ez nem úgy történt, hogy én egyszer eldöntöttem, hogy írok most 13 darab mesét, és ebből majd lesz egy kötet, aminek az lesz a címe, hogy Luczanapi mesék, hanem egyszer csak elkezdtem ilyen novellákat írni, és így nem tudtam, hogy honnan jönnek ezek az ötletek. Úgy jöttek, és úgy éreztem, hogy hát ezt nem lehet nem megírni. Hát egyszerűen nem volt az alternatíva, hogy nem írom meg őket. És akkor így ezek elkezdtek történni, és szabályosan azt éreztem, nagyon sok olyan mese van, amit megálmodtam például. És van egy darab, amit konkrétan csak felkeltem, és le kellett írni, tehát abszolút semmit nem kellett rajta változtatni, és hogy ez egyáltalán nem volt eltervezve, és ezért mondom, hogy ezek a lucák, ezek megírták ezt a könyvet rajtam keresztül, vagy nem tudom, hogy mondjam.
Még csak annyit, hogyha ilyen közelségben és ilyen viszonyban vagy velük, mit kezdjünk mi, így hétköznapi emberek, hogyha valakin felismerni véljük, inkább kerüljük el, vagy ismerjük meg őket?
Szerintem az, hogy találkozunk-e velük, ez nem akarás kérdése, mert találkozunk velük. Nem gondolnám, hogy kerülni kéne. Szerintem az egyetlen tartható hozzáállás az a kíváncsiság, a jó hiszemű kíváncsiság, és nem szabad megijedni dolgoktól, nem szabad bizonyos jelenségektől szerintem így elfordulni, hanem mindenképp kíváncsian és jó mélyre bele kell menni.
Jót akarnak, vagy rosszat, vagy valami harmadik?
Jót is, rosszat is, tehát azért vannak nagyon sötét boszorkányok, és vannak nagyon jóságos boszorkányok, most ha így ilyen mese beszélünk a dologról, de egyébként nyilván ott vannak a világos és a sötét erők, ez így klisé, hogy mindenkiben, tehát nem csak boszorkányok terén, tehát vannak nagyon-nagyon sötét szándékok is, és ezekkel is érdemes szerintem szembenézni.
Ljúdsz, bírjeg adlar, hallgar, kindír. Már jog menni mögő heimdalad. Vilt vadeg van, föder vil fyrtel jár.
Hogy benned mégsem egy ezotérikust halljunk most.
Nem, tehát ez is fontos, hogy így nem se boszorkánykutató, sem ilyen ezó, nem tudom, kicsoda nem vagyok. Ez tényleg, tehát lényegében ez nekem arról szól, hogy hogyan állok az emberekhez, és most kaptam, van egy ilyen vád a könyvvel szemben egyébként, vagy vád, vagy hát megfigyelés, hogy nagyon női, és hogy férfiként nem lehet vele mit kezdeni. Tehát ezt most csak azért így zárójelben, hogy itt most elsősorban nőkről beszélünk, hogyha boszorkányokról van szó, és nem ezoterikus, nem semmiféle ilyesmi szemszögből, csak hogy érdemes odafigyelni a sötét oldalakra, a világosra, úgy az egészre, ahogy van.
Jó, de hát a szép irodalom kedvelői, akkor elsősorban a lucanapi történetekből, mesékből irodalmi boszorkány hangokat hallanak ki általad.
Igen.
Jó, és akkor ennek igazolásául most hoztál egy történet részletet is.
Igen. Ez a Fehér templom című mesének az első bevezető része. A fehér templom. Delila égszínkék ruhában állt anyja mellett a rekkenő délben. A ruhát kifejezetten erre az alkalomra készítette. Napszitta szőke haján fürtökben csorgott le a 38 fokos meleg. Körös körül embertömeg, kávéházakból és pékségekből kiszűrődő csevely hangjai és a már szinte nem is emberi léptékű forgalom zaja. Tekintetét percek óta nem vette le az épületről, ami beláthatatlan izgalmak ígéretével tornyosult előtte. A fehér templom egy rejtélyes építészalkotása volt, akiről a jelen mit sem tudott. Az elmúlt 6 évszázadban szájról szájra terjedtek róla különféle legendák, és futónövényként kúsztak országhatárokon át. Egyesek váltig állították, hogy az illető egy elszegényedett géniusz volt, és a templom tervrajza álmában talált rá, mások szerint pedig pogány istenekhez imádkozott, akik mindannyian meghallották és meg is válaszolták imáit. Ha igaz volt, amit ezek az emberek meséltek, akkor a templom tulajdonképpen a nap és a szélháza volt, és aki a megfelelő imákat ismerte, az a templom szószékéről pusztán szavakkal irányítani tudta az időjárást. Megint mások azt rebesgetik, hogy a tervező ezzel az építménnyel kérte meg szerelmének a kezét, a múzsa pedig maga a lány volt, akinek bőre fehér volt akár a tej, ajkai cseresznye pirosak, és szemének színe a hangulatától függően változott. Ezért lett a templom is hófehér, különféle gyümölcsökkel díszítve, mert a megbabonázott férfi így vélte megörökíteni múzsája egyedülálló szépségét. Voltak olyanok is, akik ezt a legendát színezték tovább, és azt állították, hogy a lány kérésre adott nemleges válasz után a férfi beleépítette a lányt is a templom falaiba, és ezért nem fakult meg egyáltalán a fehérség, ezért tűntek olyan igazinak a gyümölcsök a tornyokban. Ezek az emberek a déli harangszóban hallani vélték a befalazott lány zokogását. Akármi is volt az igazság, emberek ezrei látogattak el naponta a templomhoz. Volt, aki csak meg akarta csodálni, volt, aki azt remélte, hogy a bent elmondott imát hamarabb meghallja majd az Úristen, és volt, aki cinikusan, de lelke mélyén égető kíváncsisággal állt ki a járdán, utakon, fák alatt és parkokban kígyózó sort. Mindegy volt, hogy szakadt az eső, hózápor volt, vagy elviselhetetlen kánikula, a városnegyed utcáin, amelyben a templom állt, lassan 200 éve tekergett, kígyózott, szinte sziszegett a véget nem érő sor. Látod, anya, cseresznyék és erdei gyümölcsök lógnak a tornyokból. Ha felnézett a tornyok irányába, szédülés fogta el, és érezte, hogy végtagjait elhagyja az erő. Ilyet biztos nem láttál máshol. Szinte érzem a gyümölcsök illatát. Nem hiszem el, hogy ezek csak kövek és festék. Delila évek óta kíváncsi volt a templomra, és szinte naponta kérte az anyját, hogy engedje el. Az asszonyban valamiféle számára sem egyértelmű visszolygás dolgozott ennek kapcsán. Ő maga sosem járt itt, csak hallott róla, de valamiért nem is vágyott ide, és a lányát is évekig próbálta lebeszélni róla. Csak egy legenda az egész, nincs itt semmi különleges, biztos tömegnyomor van, nincs értelme két napot utazni ezért, és ehhez hasonló érvekkel próbálhatni a lányára, de mint hiába. Végül a lány 18. születésnapjakor kénytelen volt beadni a derekát, amikor az azzal a kéréssel állt elő, hogy semmit nem kér a születésnapjára, csak annyit, hogy jöhessen el megnézni a templomot. Az anya beleegyezett, de csak azzal a feltétellel, hogy elkíséri a lányát. Delilával madarat lehetett fogatni, és fürdőzött az örömben, hogy végre megnézheti a híres fehér templomot. Külön ruhát varratott tehát az alkalomra, egy hátul földig, elől pedig térdig érő égszínkék sejemruhát, melyet aranyövvel kötött át a derekán. Könyökig érő szőke haját egy kicsit behullámosította. Mesebeli lényasszonyának nézett ki. Reggel 6 óta vártak, és most végre sorra kerültek. Delila megállt a templommal szemben, pont a bejárat előtt, kezével épp, hogy felérte a kilincset, és amikor felnézett, az volt az érzése, hogy eltűnnek az irányok, nincs már fent és nincs már lent, és az egész építmény, mintha egy másik dimenzióból nézett volna vissza rá, remekbe szabott szobrainak és gyümölcsöket zabáló szentjeinek a tekintetén keresztül. Most, miután 6 órán át várt és végre sorra került, szeretett volna még egy kicsit állni a bejárat előtt, mert ekkor már úgy érezte, azáltal, hogy fel van jogosítva a bejutásra, nem csak egy egyszerű szemlélőként nézi a bejáratot és az egész építményt, hanem valamilyen szinten a sajátjaként. Azt érezte, hogy ez az ő titkos párbeszédük, és hogy a templom mondani készül neki valamit, mielőtt belép. A sorból viszont hamar elkezdtek kiabálni az emberek, hogy mégis mit képzel, itt fognak állni egész nap, menjen be vagy álljon ki. Delila hátrafordult az anyjához, rámosolygott és belépett a templomba.
Folytatása következik. A könyvbemutatón Imre Eszter első prózakötetének bemutatóján, amelynek meghívóján az áll, hogy a boszorkányok hivatalból jönnek. Tele van velük a könyv. Lesz vibrafon, beszélgetés, varázslatos meglepetések. Évezredes sötét titkok lepleződnek le. Például, hogy mire jó az irodalom. Mindez a látó szép irodalmi folyóirat védnökségével, tehát hétfőn.
Hétfőn 6 órától a Bábszínházban.
Az Ariel ifjúsági Bábszínház új épületében.
Igen, a Nyomda utcában.
Még soha nem elég, táncol a föld és táncol az ég. Hát még soha nem elég, táncol a föld s az ég.